Tehát szeretettel üdvözlünk mindenkit. A vasárnapi webináron, hogy mindig, Boris van velünk, Dr. Michael Lightman. A mai téma az elme és az ő gondolatai. A kérdéseket is ennek megfelelően válogattuk össze, amik beérkeztek. Nagyon sok ország van velünk, sokan néznek bennünket. 22 nyelvre fordítják ezt a webinárt. Kezdjük akkor arról, mi az értelem és mi a gondolat. Hogy a tudósok megfogják, mondja Simeon Vinok úr, erről sokat lehet beszélni. Rav Lightman. Attól fog, hogy milyen szinten beszélünk erről. Oké, tehát mindenek előtt, akkor vegyük az első pontot. Egy nagyon egyszerű kérdés. Hogyan érthetjük meg, hogy mi a gondolat és mi az elme? Tehát mindenek előtt a gondolat az az értelmen belül zajló folyamat. Tehát a gondolat önmagában az nem létezik. Az értelem, az elme az, amelyik az pedig a vágynak az eredménye, a vágy hozza létre, a vágy pedig a teremtő teremtésének az eredménye, mert a teremtő elméje hozta létre, a teremtő gondolata a teremtést, tehát ez egy láncolat, egy nagyon pontosan kiszámított láncolat önmagunkon belül. Nyilván ez feltárul, vagy sokkal inkább azt is mondhatnánk, hogy megismerjük annak érdekében, hogy bennünk is felébreszen új vágyakat, a gondolat. És ilyen módon a gondolatok feltárulnak, a gondolatok pedig együtt alkotják az értelem megnyilvánulását. És hogyha egyszer egy hálózat jön létre, a gondolatoknak a hálózata, mondja, amelyet mi működtetünk és valamilyen módon ellenőrzésünk alatt tartjunk, akkor ezeknek a segítségével képessé válunk valóban értéket adni annak a vágynak, ami az egészet életre hívta, és befolyásoljuk a saját teremtőnket, jelzéseket adunk neki, és a saját értelmünket ez a gondolatunkon keresztül és a vágyunkon keresztül a teremtőhöz próbálja kapcsolni. Ez világos az elejétől kezdve, hogy a teremtő gondolata, vágya, micsoda, mondja Simeon Vinok úr. Tehát az ő vágya és a mi vágyunk hogy áll kapcsolatban a Rab? Akkor talán kérdéseken keresztül közelítsük ezt meg, mondja Rab. Nem akarok így bolyongani a magyarázatok között. Oké, okay. A első kérdés Berlinből, hogy az értelem és a gondolat hogyan kapcsolódik össze, ezt már említettem, mondja Rab. A gondolat az az értelemből fakad, és az értelem pedig a gondolatok segítségével fejezik önmagát, vagy teremti meg önmagát, és folyamatosan így formálja meg magát. Ez egyfajta együttes hálózat, ami így formálódik meg. És ez, hogy az élme formálása után megjelenik azok az új gondolatok. Oké, mondja barátunk, hogy akkor az egyik a másikkal támogatja meg magát. Először mindig a vágy, az az elsődleges anyag a teremtésnek. Oké. Tehát akkor az értelem természetesen az értelmet szolgálja az összes gondolat, így van. Tehát az emberek értelme próbálják kitölteni a munkat, mondja Simeon Vinok úr. Az egoista embereknek, akiknek hatalmas egójuk van, nyilvánvalóan azokat az egó leválasztja a többiekről, tehát a többiek gondolatáról, tehát valóban az egó megosztja az embereket, és az értelmet mindenképpen növelni igyekszik az egó. Valójában egyoldalúan teszi ezt, mert valójában az értelem szűk, de minden területen megpróbálja szolgálni az egót. Oké, mondja Simeon, tehát itt akkor van egy teória, tehát a tudósok is ugye ezt a fajta értelemmegnyilást tanulmányozzák, így van. Tehát az értelem megpróbálja átfogni az összes vágyat, ami az emberben megnyilvánul, tehát az embernek egy nagyon diversifikált értelme van, hogy szolgálja a vágyat. Oké, de akkor mi az értelem? Akkor beszéljünk erről mégis. Rav. Tehát a tudatosság az mindenképpen egy érzést ad, hogy a létezésnek az érzését. Az ember azt érzi magát létezőnek, mert tudatosan tud valamit szemlélni. Tehát én megkísérlem, mondja Rav, lenullázni magam egy nagyon egyszerű szinten, és akkor azért, és mégis az értelmem segítségével tanulmányozom a létezésemet, ahogy említettem, mondja a szemvének úr. Van itt még egy, az ember tudattalanul is, de elkezdi megérteni, hogy kicsoda valami módon viszonyul önmagához, Rav. Én nem akarok beszélni Freudról, mert ez csak összezavarna bennünket, tehát az emberek a múltban egy csomó dolgon keresztül mentek, és mindenkinek megvolt a maga szerepe az elme feltárásában. Ma látni kell, hogy új definíciókat kell adni annak, hogy mi az én, meg mi a tudatosság. Oké, de akkor mi a kollektív értelem a kabala oldaláról? Mi a kollektív elme? Mindenekelőtt azt tudjuk kijelenteni, hogyha valaki az értelmet próbálja definiálni, akkor nincs olyan kollektív értelem. Azért, mert egy kölcsönös kapcsolatban vagyunk, egy rendszer vagyunk belefoglaltatva, amely egy olyan hálózat, amely az összes létező állapotát minden embernek tartalmazza, és ezeket hívják világoknak, ezeket az állapotokat. Az értelem, vagy az elme, az a figyelmeztető jelzése tulajdonképpen a rendszernek, amelyek kapcsolati rendszert használva a különböző elemek között, individuális elemek között, vagyis köztünk, mondja Rav, megnyilvánít egyfajta egyoldalú kapcsolatot, ezt hívjuk értelemnek, és nekünk természetesen itt van, ahol feltárulnak majd a lelkek, és itt vannak még a feltárulatlan dolgok is, ezek a feltárulatlan dolgoknak a megnyilvánulását érzékeljük tudatalattinak, tehát mindenkinek megvan a négy fázisa a feltárulásnak, és csak az utolsó fokozat adja meg nekünk a teljes képét a létezésnek, a tudatosságnak, és az összes megelőző szint, az tudattalan szinten van, tehát tudattalan megnyilvánulásban, ezek bizonyos módon érnek el bennünket, de nyilvánvalóan a felső szintről érkező benyomásokat nem igazán érezzük, de van egy alternatívánk, hogyha mi képesek vagyunk egyfajta kapcsolatban tanulmányozni ezeket a dolgokat, amelyek az értelem feltárulását szolgálják, akkor ki fog derülni, hogy ezek adnak nekünk a belső értelemről egyfajta benyomást, amit most tudattalannak érzékelünk. Ez nem egyszerű, de érdemes róla beszélni egy pár szót, mondjuk a spiritualitásban. Mi a tudatosság? Hát kérdezzetek meg, és akkor tőlem ezt valamilyen módon is megformáljuk. Tehát a spiritualitásban minden, ami történik, az tudatalanul történik, érzi Musi, vagy pedig tudattalanul elkezdik hozzánk, és akkor valamilyen fajta választ próbálunk megadni. Tehát nagyon kicsi az a tudatos megnyilvánulás az ember életében, de hogy van ez a spiritualitásban, a spiritualitás világban, mondja Rav, minden, ami megjelenik, az, és az emberrel kapcsolatban jelenik meg, az egy mindig arra vonatkozik, hogy az előző állapotból egy új állapotot tudjon kerülni, egy fejlettebb állapotba. És hogy képes legyen felismerni, és mindegyikünk minden állapotban részévé válik az embernek valami, ami egy magasabb világból árad be, vagyis a teremtőtől, és ugyanakkor pedig önmagában is érzékeli a saját állapotait, tehát a teremtő adja az állapotot, amit az emberek meg kell élnie, ő az első, és az ember lehet a másodlagos, amelyik az állapotot meghatározza, tehát ha mi valóban el akarjuk érni az állapotunkat, a teljes tudatos megértését, akkor a teremtő minőségeit kell lassan magunkra venni a kabala segítségével. Oké, tehát pontosan azt kérdezi a kérdező, mondja Simeon, hogy az értelem hogy szolgálja a vágyat? Hogy történik ez a természetben, Rav? A környezet az csak egy iránymutató. Irányultságokat ad a környezet az embernek, ami az egész teremtést kitölti, az a teremtő szándéka. Ez tölti ki a világmindenséget. Ez fokozatosan elér bennünket, és mi elkezdjük ezt érzékelni valamilyen szinten. Mindenki, külön-külön és együtt is, elkezdi felismerni a teremtés gondolatának a hatását önmagán, a teremtőnek az értelmét, ami ugyanaz. Tehát minden a teremtőtől érkezik, és nincs lehet semmi más, hiszen nincs más rajta kívül. Mindaz, amit mi teszünk, cselekszünk, ezt automatikusan csináljuk. Olyan cselekedeteket hajtunk végre, amelyeket egyébként ő okoz bennünk. Tehát eljutunk abba az állapotba, ahol valójában értékelni tudjuk már az ő cselekedetét, ez a tudatosság kiépül bennünk ehhez, és akkor a saját tökélet törekvéseink az ő törekvéseik lesznek, és akkor bizonyos vágyunk felébred egy cselekedetre, azt tudni kell, hogy a saját vágyunkat hozzá kell hangolni a teremtő vágya, az akkor megtudjuk, hogy ő mit akar tőlünk, és hogyha a szándékunkat össze tudjuk hangolni az övével, akkor az én tudatosságom, az ő tudatosság az igazodik, és ezzel belépünk abba a területre, amit összetapadásnak nevezünk, amikor a mi hatalmas lehetőségünk a teremtő értelmének a megragadására feltárul. Oké, tehát a értelmében, gondolatunkban ez a, és az érzéseinkben, mondja. Ez egy érzés, amiről beszélek. Tisztázzuk le egy kérdést, mondja Boris. Hol van az az érzékelési pont, ami a gondolatoknak felel meg? Nem, ez nem így van. Ezek sokkal alacsonyabb szinten vannak, mint a tényleges érzékelés. A gondolat, mondja, az egy pont, ami egy bizonyos vágyat karakterizál, és akkor az énem fölé emelkedik ez a gondolat. Elkezdődik a teremtőről összetapadás, és ez elvezet bennünket ahhoz a ponthoz, ahol valóban elkezdjük érezni a teremtésnek a gondolatát önmagunkon belül, és ezzel egyesülünk a teremtés gondolatnak a kibocsátásával. Egy egyszerű kérdés, mondja Simeon. Nikolájából kérdezik, Oroszországból. Tehát hogy lehet az, hogy az egyszerű emberek befolyásolják a mi világunkat? Van-e ilyen lehetőség? A mi világunkat bolondság lenne azt gondolni, hogy egyszerű emberek gondolatokat befolyásolják. Ez nem így működik, mondja Rav. Az ember, aki az utcán sétál, vagy éli az életét, ennek semmilyen befolyása nincs a világ menetére, úgy van kitalálva a dolog. Egyszerűen csak követi az egyszerű embernek az élete azt, amit a természet felébreszt benne, és egyszerűen egy programot követ. És a kabbalisták gondolatai hogy befolyásolják a világot? Rav. A kabbalisták gondolatai azok valóban befolyásolják az egész világot. Ezek olyan módon működnek, hogy az ember fölé emelkedik a saját állati természetének és állapotának, és és egyszerűen úgy kezd el cselekedni, mint egy igazi, független lény. Olyas valaki, aki a teremtő mentén menetel. Orosz milyen csodálatos nyelv, mondja neki Simeon, mert a teremtő szinte átsuhon a teremtőn, és ezzel megkapja az összes erejét. Tehát meg kell értenünk, a teremtés gondolatával egység jelent mindent. Tehát a kabbalista könyvek erről nagyon sokat írnak, mert ők mindig erről beszélnek, hogy valaki hogyan tud a teremtő felé menetelni, és hogyan tud összeolvadni a teremtővel. Simeon, tehát mielőtt ezt az ember elkezdi, természetesen az olyan módon jelent meg akkor, hogy én a vágyaimban érzem a teremtőnek a cselekedeteit. Tehát nem én cselekszem a teremtővel, hanem a teremtő cselekszik rajtam. Ez a felébresztés. Ez az, amikor az emberen megjelenik. Az igazi belső ember felébred és elkezd harcolni a létezésért. Oké, és akkor itt megjelenik az, hogy én megértem az ő tervét, gondolatait. Itt nem semmi új nem történik, hanem ebben az esetben az ember felemelkedik egy új szintre, De a teremtésben önmagában és a világokban igazából semmi új nincs, soha. Oké. Okay. Na menjünk akkor egy lépés előrébb, mondja a Musi. Van egy kérdés, nem tudom honnan jött, azt hiszem, hogy Facebookon, hogy hogyan tudunk a vágy egyáltalán hogyan nyilvánul meg, és hogyan próbál meg a gondolatok keresztül megnyilvánulni. Az értelem, amit az ember megkap, vagy az elme a vágytól, az annak érdekében jelenik meg, hogy felismeresse az ember a saját vágyának a megnyilvánulását, korrigálni akarja azt, hogy a teremtő vágyával formézést behozza, és hogy erőt kérjen felülről, a körülő fényből vagy a tórából, hogy korrigálni legyen képes ezt a vágyat. És akkor nyilvánvalóan akkor az én vágyam és a teremtő vágya szinkronba kerül, és én erőket kapok, amelyek korrigálják a saját vágyamat, és ezzel én képes vagyok a teremtőtől kérni, hogy helyes cselekedeteket tudjak tenni, és a teremtő felé haladhassak mindezzel. Oké, na, de akkor én kontrollálom az én vágyamat? Kérdezi Musi. Igen, mondja Rab. Szimió Vinokkor. Egy másik kérdés. A kabbalisták képesek a gondolatok, hogy ezek szerint kontrollálni? Persze, mondja Rab. De ez csak akkor működik, ha a teremtőt akarjuk magunkra vonni. Tehát ez pontosan azt jelenti, hogy a teremtővel kell együtt gondolkodnom, oké, de olvassák más emberi gondolatait? Gyakorlatilag nem, mondja Rav. A kabbalisták azok a teremtő feltárulására, nem a másik ember feltárulására, tehát ők tudják, hogy az ember egy állati szinten lévő lény. Ha megvannak a csoportok, akkor egy közös értelmet kezdenek el kifejleszteni, és akkor a kollektív kapcsolaton keresztül egy magasabb értelmet vesz fel a kabbalista csoport. Oké, mondja a Musi. Na de akkor a kabbalisták megértik azt, hogy a másik ember mit akar? Nem, nincs rá szükséged. Tehát persze mindent megérthetünk, ami történik, de sem értem is, hogy értsük ezt. Mert az emberek többségének a vágyai nyilvánvalóan a teremtő által vannak irányítva. Most hiába magyarázom egy embernek, hogy az ő gondolatait a teremtő irányítja, és hogy tehát nyilván nem az emberek hibája, hogy ez így működik. Így van a teremtős gondolatom, az kitalálva. Tehát, hogy mit tudok megformálni a saját gondolataimban, és hogyan tudom megtisztítani az elmémet a bolondságtól. Ez szükséges, a bolondság ugye a kapni akarás. Rav. Persze, valamilyen módon szükséges, de valójában ez a csoporton keresztül történik a teremtővel való kapcsolatban. Tehát minden korrekció és minden változás a világban a teremtő által van létrehozva, nekünk csak és kizárólag az marad, hogy kérjük, hogy tegyük meg, amit szükségszerű a korrekció érdekében. Ezt kérjük a teremtőtől, és valóban a teremtő a mi kérésünkre vár. Tehát ez olyan, mint egy tranzisztor, ez az egész, mondja Rav. Tehát a belépő kicsiny erő az a nagy erőt aktiválja. Tehát olyan, mint a vízcsap. Tehát kinyitom a csapot, egy szelepet egy kicsiny árammal, és hatalmas vízsugár kezd el áramlani. Tehát a teremtő ilyen módon működik. Rav. Tehát ez egy állóhelyzetű szelepet képzeltek el. Tehát én kinyitom a szelepet, vagy nem nyitom ki, vagy a csapot, ugye mindegy. De a víz már ott van, miért kinyitnánk? Oké, tehát van egy speciális szerepem, amely növeli a vágyat. Tehát ha az embernek kicsi a vágya, akkor nyilván nem tudja magát föltárni, nem kap az elég ered, de gondolni kell a vágyra, akkor az ember nem tud másképp növekedni, mint hogy valóban megkeresi a vágyhoz tartozó kitöltés a teremtőn keresztül. Ez így van. Tehát nekünk minden attól függ, vagy sok minden attól függ, hogy általánosságban Tehát, hogyha én folyamatosan valamire gondolok, az azt jelenti, hogy a vágyam, arra a tárgyra irányuló vágyam, az állandóan növekszik, beburkolja ezt a dolgot, tehát, és állandóan azt a gondolatot emeli föl bennem, hogy ez beteljesedjék. Oké, ezt értem. Tehát van egy vágyam, és én erre a vágyra gondolok, és a kitöltésre is gondolok. Tehát én mindig arra gondolok, hogy hogyan töltsöm ki a saját vágyamat. Így van. Ez egy automatikus mód, mondja. Oké, mondja Mosi, de akkor nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy kitöltsöm a vágyamat. Igen. Tehát akkor ott van a vágyam, ami kontrollálja, ami kontrollál engem, a vágyamat, meg a teremtő kontrollálja. Tehát úgy néz ki, mintha minden a teremtő kontrollálja. Természetesen minden a teremtő kezében van. De amikor ön azt mondja nekem, hogy változtassam meg, akkor mi értelme van ennek? Hol van az én szabadságom? Hol van az én szabadságom, rab? A te szabadságod abban van, hogy felgyorsítod a fejlődésedet. Na, de hogyan viszonyul ez a vágyhoz, az én fejlődésedásom? Egy helyes környezetbe rakod magad, ami helyes módon fog téged befolyásolni, és ezáltal képessé válsz majd felgyorsítani a te fejlődésedet, és ilyen módon ez egy gyorsabban befejezett téged, mint eddig, és a fejlődésed önmagában is sokkal gyorsabb lesz, és a helyes célt fogod elérni, a helyes cél a teremtő összetapadása. De ezen a sikonon mi élünk, minden meg van határozva, egyedül a sebessége nincs a dolgoknak meghatározva. Azok a minőségek, amik az optimális sebességet befolyásolják. Oké, na de akkor mondja ön, hogy gondoljak a barátaimra, és hogy adakozzak feléjük. Ezt nem tudom minden pillanatban megtenni, Rav. Most itt a kabbalista barátokról van szó, a közös csoporttagokról. Ha ti megpróbáltok korrekciós fényt magatokra vonni az együttes cselekedeteitekből, akkor megszeretitek azt a szükséges gondolatot, és azt a szükségszerű változást, amelyik a barátokon keresztül egy fényt emel bennetek, és az megváltozott mindent. Oké, na de akkor a teremtő segítsége nélkül nem lehet megváltozni semmit önmagamban. Nem, annélkül állat maradsz. Oké. Tehát a kérdés. Hello. Én a Kabbala Akadémia tanulója vagyok. Tehát mi a Kabbalában annyira félelmetes? Miért vannak annyian fóbiával a Kabbalával kapcsolatosan? Tehát miért ezt érzik? Tehát nyilvánvalóan a Kabbalával kapcsolatosan egy csomó minden van, ami negatív. Nagyon sok fóbia jelent meg a Kabbalával az évszázadok alatt. Hát legalább 7 vagy 800 fóbiát tudnék felsorolni, ami miatt az emberek nem akarnak kabalát tanulni. Amikor én elkezdtem kabalát tanulni, mondja Rav, és elkezdtem kapcsolatba kerülni emberekkel, akkor rögtön elkezdtem érezni én is a saját belső fóbiáimat is, mondja Rav, az inkompetenciáimat, és a tudattalan félelmeimet, tehát mindent, amit csak elérhet bennünket, elkezdtem érezni, és itt egyfajta filternek kellett megjelenni, ez egy csak a szükségszerű félelemnek szabad megmaradni, a többit kezelnünk kell. Nyilván hogyha negatív, egy különleges félelem maradt meg egyedül, amikor előrefele haladunk, hogy nem szabad megállnunk, nem szabad megtorpannunk ezen az úton, és biztosnak kell lennünk abban, hogy valóban a többiekkel együtt hatunk, ezért kell egy helyes módszer mellett egy helyes csoport, hogy folyamatosan vegyünk részt az összes leckén, ami csak lehetséges, és akkor ezek a fóbiák valójában megszűnhetnek. Tehát itt vannak mindenféle depresszív állapotok is, amin emberek keresztül mehetnek, de ezek mind helyes formát igényelnek, helyes formának kell ezeket megélni, és ezért az előrehaladásunk az valójában attól függ, hogy mennyire tudjuk kezelni a saját félelmeinket. Mi az alapja a félelmeknek? A félelmeknek az alapja, mondja Rav, azok nagyon magas szinten jelennek meg, hogy először is hogy vagyok képes elérni ezt az állapotot, amikor a teremtő valóban kitölt majd engem. Oké, de ez az alapja a félelemnek? Vagy vannak szűrők, amin keresztül a félelmek megváltoznak? Hát a félelem nyilván először azzal jelenik meg, hogy tudom magamat kielégíteni, meg tudok-e szerezni mindent magamnak. Aztán, ahogy emelkedünk fölfele, akkor nyilván a félelem is változik, fejlődik velünk együtt. Boris, hogyan tudom én a gondolataimnak a folyamát kontrollálni, hogy ne jelenjenek meg negatív gondolatokra? A negatív gondolatok azok egyszerűen meghatározott célra érkeznek el hozzánk, tehát nem tudjuk őket kikapcsolni, hanem tovább kell lépnünk ezen, mert mi valóban állatkák vagyunk, mi is így születünk meg, tehát a bestiális lényünk érvényesült, és életünk minden pillanatban a kényelmet keresünk, és ha valami nem kényelmes számunkra, akkor nem szeretnénk benne lenni. Tehát mi mindent, ami történik, ebben az értelemben szeretnénk kontrollálni. Tehát, hogy ne kell ilyen negatív érzéseket éreznünk, így egyszerűen így haladunk előre. A negatív dolgok elkerülésére az egónak hatalmas mechanizmusai vannak, és nekünk a gondolatai mindig arra irányulnak, hogy valóban előrefele vigyenek bennünket, többet tudjunk megszerezni, és hogy a csoporttól és a barátoktól is, és a barátok szeretettel is többet tudjunk megkapni. Ezt nem kell kontrollálnunk, az egónk ezt a gondolatot megadja nekünk. Tehát a negatív gondolatnak ilyen értelme semmi értelme nincs. Egyszerűen csak haladjunk előre a barátokkal kapcsolatban. Na, és ezt nevezzük a gondolatok kontrolljának? Én magamat kontrollálom természetesen, mégpedig úgy, hogy az előadásnak a sebességet növelem a barátokkal való tanulásban, és hogy minden attól függ, oké, de ha helyesen értem, mondja Musi, akkor valójában a változások a gondolataimban, azok az első a pozitív pszichológiában nyilvánulnak meg, tehát nekem pozitív módon kell gondolkodnom, és a cselekedetek pedig, amik a világ feltárása vonatkoznak, az is pozitívnak kell, hogy pozitívként kell megnyilvánulni. Na, mit jelent a pozitív gondolkodás? Jól érzem magam, anya Musi. Oké, mondja rab. Na jó, de akkor lehet, hogy jobb lenne meg se születni, nem? Hát ez a legtörpösebb, ha nem születsz meg, semmilyen más problémát nem lenne, mondja rab. Oké, tehát akkor... Na, de ha már egyszer megszülettem, akkor pedig csak az örömet tudok törekedni, ezt kaptam meg, rab. Így van. Tehát meg az örömért mindig fizetni kell, főleg az egoista örömökért, tehát ezek azonnal negálják is az örömöt. Tehát nézzetek meg, tehát ha nekem nincsen valamire vágyam, akkor egyszer csak a környezettől kapok egy vágyat, mint ha kapnék egy pirulát, beszedem, és aztán újra elkezdem megpróbálni kielégíteni, aztán kapok egy újabb pirulát, egy új vágyra, és gyakorlatilag állandóan ki nem elégített vágyak ébrednek fel bennem, és a kitöltetlen vágyak pedig szomorúsággal hagynak el engem. Oké. Na de nincs ott valaki, aki ad nekem egy pirulát, hanem az ember magának maga szedi be a pirulát, nem? Rav. Hát ezt is mondhatjuk, de mi a lényeg itt, mondja Rav? Hogyha meg oldalról nézed a folyamatot, akkor azt látod, hogy az emberek léteznek, de hogy miért léteznek, egy fogalmuk sincsen. A kérdés, hogy lehetséges befolyásolni, negálni ezt az állandó elégedetlenséget? Hát neked az életet kell végre elkezdened élni és érzékelni annak a forrásával együtt, tehát neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy egy kielégítetlen vágyat hogy kell kielégíteni, mert a csalódsz, akkor újabb vágyat keresel, és életed végéig gyakorlatilag kielégületlen maradsz. Ezért depressziósak az emberek, szedik a drogot, mindenféle problémákat szemesnek. Oké. Na de vannak praktikák és teóriák erről, hogy lehet elkerülni ezt az állandó boldogtanságérzést. Na hát kapsz egy aranylövést, mondja, mi itt a lényeg? Gondolod, hogy kapsz egy ilyen és után boldog leszel? Vagy hogy egyszerűen kedves vagy a többivel? Jó, de hát akkor csak pozitív gondolatok, ugye ezt tanítja millió ilyen tréner és rav. Hát ez nem úgy működik, hogy valamit kapsz, és akkor boldog leszel. A világ szenvedésben van, de miért szenved a világ? Meg kell érteni az okát. Tehát, mert ugye egyébként állatnak születtél, és oké, de van egy bizonyos elmélet, hogy ha csak pozitívan gondolkodok, akkor minden tökéletes lesz. Oké. Tehát akkor ezek egészségesek, és nem gondolom magam. Szimjom. Ezek kabalista elvek egyébként, csak nyilvánvalóan nem jól emelik föl. Rav. Azért, mert az értelmet és a gondolatot, ők megpróbálják megváltoztatni az értelmet és a gondolat szintjét. Azonban Na, de pozitívan kezdesz el gondolkodni, gondolod, hogy kijössz a Svetegotból? Nem jössz ki a Svetegotból. Oké, na de... Na, azt mondják, hogy ha egészségesnek akarod érezni magad, akkor érezd egészséges, és meg is gyógyulsz. De én pszichológiáról beszélek. Na, de úgy, mint a lényeg. Hát, hol kezdődik az egészség, mondja Rav? Na, akkor meg is választok a kérdés, nem? Hogy ne szenvedjek, az az egészség, nem? Hát itt az életnek a lényege, mondja Rav, hogy ne szenvedj az életben, na de nem lehetséges-e az, hogy csak boldog legyél, és szenvedés az ne is jön elő. Szimjom, tehát. Ha megnézzük azt, amit a kabalisták állítanak, és a tudósok mit állítanak, és ez azt is jelenti, hogy mintha lenne egy olyan kicsi pirula, amit a tudósok felfedeznek, ott beszedik, és mindenki boldog lenne. Rav. Na jó, de hát ha megnézitek, akkor a robotika fejlődése miatt óriási munkanélküliség várható, és nem lesz mit vizet inni, tehát mit tenni az embereket boldogá? Melyik tabletten mutatná meg azt, hogy ezek nem problémák? Hogy csak ülnek, azt idétlenül mosolyognak, nem? Hát csak minden rendben lenne, egy csomó ember egy tablettától ülne egy helyen, és idétlenül mosolyognak? Tehát a mozikban van ilyen monyarab, de egyébként felejtsétek el. San Francisco-ba kérdezi valak Amerikából, hogyha a vágyat a teremtő ébreszti fel, nyilvánvalóan az én értelmem működik, akkor hogy van ez? Én egy senki vagyok, magyarabb. Én egy senki vagyok. Fel kell ismernem, hogy mi áramlik árt rajtam. Az értelem és a szív, ez az, ami bennem működik. Hát mi vagyok én ezen kívül? Az embernek hogyan? Mi az, ami az enyém? Tehát én meg lettem teremtve, felnőttem. Ott állok felnőttként magam előtt. Hát miben vagyok én független? Honnan jön az én függetlenségemből bármi? Amit nem a környezet befolyásol? Persze, a környezetem. Mindenféle elemek vannak az életem, amit a környezet befolyásol, és amit átáramlik rajtam, azt mindent érzek. Tehát még egyszer, minden így áramlik át rajtam, és így működik. A környezet adja a befolyások 90%-át a világ. Értsétek meg, mondja Rav, hogy én nem vagyok az ellen, amit beszéltek, de az egyszerű embernek az életében nincs más. Én nem mondom, hogy ez rossz. Így működik. Ez az állati élet. Mondhatjuk azt, hogy az ember az csak egy ilyen érzőgép. Tehát egyszerűen csak átáramlik rajtam valami, és akkor én csak egy megfigyelő vagyok. Valójában mondja, hogy minden egyes ember olyan állapotban van, ami egy csak apátiát okozhat, ha végig gondolja, hiszen nincs valódi önálló cselekvése egész addig, amíg fel nem ébred. És a felébredés után elkezdhetjük érezni először az állapotunkat, majd pedig visszatérhetünk a tudatos létezésben, mert részt vehetünk. Oké. Mondja Simon Vinok úr, tehát minden egyes emberben van egy szikra, ami e felé akar vinni az embert. A kabbalisták beszélnek ezekről a rétegekről. Tehát, hogy az embernek fel kell ébrednie, rá kell ébredni a valódi létezésére, és az embernek el kell érni azt, ami felé törekszik, Rav. Ami felé törekednie kell, bocsánat, Rav. Nyilván van egy pont, ami feltárul az emberben. Ezek nem globális erők felébresztésével nyilvánulnak meg, nagyon is egyéni. El kell jutni oda, hogy az ember meghallja a módszert, eljut a kabalához, kapcsolódik valamilyen módon a hatalmas rendszernek a felfedezéséhez, ami a világ mindenséget mozgatja, és hogy hogyan lehet tudatosan dolgozni a rendszerrel. Ez a kabalának a módszere. Több ezer éve, oké. Mi erről még sokat fogunk beszélni, de mi különböző fajta emberekről beszélünk ezen a szinten, magyarom, ami egyszerűen vannak emberek, akik itt körülöttük vannak, de alszanak. Úgyhogy közben járkálnak az utcán, alszanak. És vannak, akiknek a szemük már a világra nyílik, felnyílott, mert csak a saját állapotokat képesek értékelni, nem képesek önmagukból kitekinteni. Ez a második fajta csoport, ami azt jelenti, hogy látják magukban a szeretetnek a minőségét is, de még nem tudják elérni azt. Oké, mondja Musi, akkor egy másik kérdés. Van az emberben három belső vágy, amiről már beszéltünk, és van kettő, ami külső vágyak. Hogy nevezik ez a külső irányság vágyakat az ötből, amelyek a spéces érzékszervetnek felelnek meg egyébként? Tehát mi látjuk a világot önmagunkban, és megpróbáljuk kielégíteni a vágyainkat, és kívül nem látunk igazából semmit. Tehát mi a világot él, látjuk úgy, mintha a kívül lennének az emberek rajtunk. Akkor az ő vágyuk, a mi vágyunk, vagy hogy kell ezt érteni, Rav? Ezeket a vágyokat valójában, amiket kívül látunk, magunkban kell megtalálnunk. Ami igazán kívül van rajtunk, az az Isten, azt nem érzékeljük. Oké, tehát akkor ezeket a vágyokat hogy érzékel, hogy mind az enyém? Nem csak, hogy az enyém, hanem amikor olyan mértékben azt érzed, hogy nem is tudod magadat definiálni, csak a mások kitöltésén keresztül. Oké, na akkor úgy kell gondoskodni az ő vágyokat, mint az enyémről. Egyszerűen velük áramlasz, mondja Rab. Amikor elkezdesz kitölteni másokat, és mindig azon gondolkod, hogy mit tudok én adni a többieknek. És közben visszapillentesz magadra, hogy mit tudok én adni magamból, mindent adni nekik. Oké, de akkor a kabbalistákra járkálnak az utcán, és nézik azt, hogy az embereknek hogyan tudnának adakozni, hogy az utcán járkálnak. Micsoda lehetőség, Rav? Ebben a világban a teremtő fényét is a kabbalistákon keresztül tudja valaki megkapni. Tehát nyilvánvalóan minden embert oda akarnak kapcsolni. Nyilván a másik ember nem érzékeli a fényt, csak a kabbalista. Oké, na de hogyan lehet a többieknek a vágyát kitölteni a saját fényemmel? Na hát ezt magadtól kell megkérdezni, mikor a kabbalista csoporthoz kapcsolod. Oké, mondja Simeon. De egyedül nem tudok elérni. Hát itt kezdődik az élet, amikor rájössz, hogy egyedül nem vagy senki. Oké, na de... Tehát az, hogy örömet töltse ki a másikat, az miért ad nekem örömet? Azért, mert abból a tényből kapsz örömet, mondja Rav, hogy te átadod a teremtőnek a fényét és a teremtőről való tudomásodat nekik. Hogy egyesíted velük őket, hogy ő fegyverükké váljon az Isten létezésnek a tudata. De hát akkor a teremtő tudata lenullázod engem, nem. A teremtő tudata nem lenulláz téged, hanem mindent beléd helyez. Azt fogod érezni, hogy bármit elérhetsz a teremtővel való kapcsolaton keresztül. A legutolsó sarkát is a teremtésnek. Oké, mondja Musi, tehát akkor nekem úgy kell látnom a másikat, hogy nekem örömet kell adni neki, ki kell töltenem, szeretetet kell adnom neki. Na de hogy lehet ezt meg elkezdeni? Rav? Ez nem azon múlik, hogy szereted vagy nem szereted. Ez azon múlik, hogy hiszel az Istenben. Ha a teremtőhöz kapcsolódsz, akkor tudsz neki adni bárkinek bármit. Nem azért adsz, mert őt szereted. Már a másikat. Tehát az igazi előny, az igazi jutalom és a következmény az a teremtőnek a megismerése, nem a másik emberé. Nem tudom, honnan kérdezik, hogy tehát a vágy ugye a vágyat nem tudjuk megváltoztatni, a szándékot tudjuk megváltoztatni. Ugye mi a szándék? Kérdezi rá, a szándék az a vágyra irányul. A szándék, mondja Rav, az egy irányultság, egy olyan irányultság, tehát nem a vágyat magát változtatja meg, hanem a vágy használatát. Tehát, hogy mi a különbség a gondolatok és a szándékok között, a tudatosságban van óriási különbség. Tehát van hasonlóság, de a tudatosságban óriási különbség van. Néha ezeket a szavakat használjuk párhuzamosan. A szándék valójában az, hogy nekem van egy szándékom, amely valóban egy irányultságot ad a vágyamnak, mondja Rab még egyszer. Tehát akkor mi az, ami akar? Az a gondolat vagy a vágy? Igen, mondja Rab. Vannak bent emlékpontok ugye a vágyban, de ez se nem a gondolat, se nem a vágy, hanem, hanem az állapotnak az emléke. Bizonyos állapotoknak az emlékét őrzi a vágy, eszívükre Simónak, ami azt mutatja meg, mondjuk én 10 évvel fiatalabb szeretnék lenni, vegyük ezt példának. Akkor felébresztek magamban egy ilyen emlékpontot, amit Resimónak nevez a kabala, ahhoz az állapothoz kötődő emlékpont, amiben lenni akarok, a 10 évvel ezelőtti, és akkor belefoglaltatom magam ebbe az állapotba, és hirtelen belül 10 évvel fiatalabbá is tudok válni, ha jól csinálom. A Resimó az egy információs emlékpont, egy totális felvétele annak az állapotnak, amiben bele van foglalva minden a fénykivételével. Az edénynek az állapotára, a vágynak az állapotára emlékszik, nem a kitöltő fény állapotára. És ez biztosítja számomra azt, hogy minden állapotban választani tudjak, hogy ez szükségszerű, hogy feltáruljon egy állapot, vagy nem. Jó, és akkor a gondolatok és az állapotok. Te kicsit egyszerre beszéltek, ezt most nem értettem. Tehát vissza kell térnünk. Nem kell visszatérnünk az a ponthoz, ami 10 évvel ezelőtt történt. Tehát felejtsétek el az egyenes vonalú időutazás. Itt állapotok között suhantok át, nincs idő az állapotok között. A spirituális világban léptek be, ahol minden állapot párzamosan létezik, nincsenek időben rendezve. Oké, de az ember felelős saját útjának az elindulását? Tehát lehet az ember felelős bármiért? Így van, mondja Ram. Hogy ne lenne felelős? De nem azért felelős, amit igazából cselekedett, hanem csak amikor megérti, hogy minden a Teremtőtől származik, és minden a Teremtő akaratának megfelelően történik, akkor a Teremtő felelősségét meglátja az ember a világban, és amennyire az ember alá tudja vetni ennek magát, az az ő felelőssége, mert ez a tudatosságot jelenti. Oké, mondja a Szimjon. Tehát a test nyilvánvalóan nem szeretne ebben benne lenni. Az ember meghatározza, mi az ő felelőssége, és mi nem. Hogyha az ember látja a saját belső állapotait, hogy nincs más sajt, és azt is, hogy nincs más sajt, de kívül, hogy valóban minden a Teremtőtől jön, és tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos negatív gondolatok kárt okoznak az embereket, de nem tudom, hogy mi nem tudjuk igazából, mi a jó, mi a rossz, higgyétek el, a Teremtő dönti ezt el. Adja nekünk egy gyakorlati tanácsot, hogyan tudjuk kontrollálni a gondolatainkat. De nem is kell kontrollálnotok, mondja Rab, mert különben megörülnetek, az már kezdetöttől. Egy gondolatot kell figyelnetek, hogy nincs más rajta kívül, tehát hogy valóban a Teremtőhöz kell, hogy kapcsolódjak, és minden, amit csinálok ebben a világban, az ne válaszol a Teremtőről. Erre az egy dologra kell figyelnem. Oké, tehát akkor van egyfajta belső önátadás, hogy átadom a... Nem! Hát semmi más... Hát higgyétek már el, hogy semmi más nem létezik, csak a Teremtő tulajdonképpen. És akkor megnyugszol, ha megérted, hogy minden hozzátartozik. Oké, na de... Van a gondolatnak ereje, tehát képesek vagyunk a gondolat erejét irányítani. A gondolatok ereje, mondja Rav, az a szűrő, amin keresztül a vágyat kontrollálni kezdem. Oké, na de akkor mi a mértéke a gondolat elejének? A szűrőnek a vaskossága. Milyen a szűrő ugye az a vágy használatát kontrollálja. Erre használtam, még erre nem. Oké, na de ez olyan ez a mérték, az, amilyen mértékben nehéz egoista vágy, amit uralok. Oké, na de akkor van egy egoista ereje a vágynak, és akkor ez kárt okozna, és én ezt megállítom a szűrő erejével, uralni kezdem a vágyamat. De nem ez a lényeg, mondja Rav, hanem ezek játékszerek. A lényeg, mondja Rav, milyen jót tudunk azzal cselekedni, ami elér bennünket. Hogy tudunk jót tenni a világnak, az egész rendszernek? Musi. De lehet, hogy csak ki kéne tölteni másodnak a vágyait, és akkor ez elég lenne. Nagyon sok ember, mondja Rav, fél attól, hogy elveszíti a vágyai feletti erőt, és ezért mindent megpróbál kontrollált módon csinálni, közben pedig semmit nem a vágyából. Na de kellett ő félnünk, mondja a Musi. Rav, minden a környezettől függ. Ha mi helyes környezetben vagyunk belágyazva, akkor az embernek nem kell aggódnia semmi felől, mert a környezet jó befolyás nyújt neki, nem kell önmagát kontrollálni. Tudom, hogy befolyásolni a teremtőt? Ez egy kérdés. Persze. Hát ez a lényeg. Hát őt kell befolyásolnunk, ugyanis őt kell kikényszeríteni belőle, ez egy rossz szó, hogy cselekedjen rajtunk másképp. És akkor jelenti ki a Tóra, hogy a fiaim legyőztek engem. Oké, tehát akkor nekünk a saját értelmünket kell felhasználnunk, ugye most 3%-át használjuk körülbelül, és mi van a 97%-kal, Rav? Van, aki csak 2%-ot. Igen, mondja Rav, most 1 vagy 3%. Hát látnak, hogy a többi öntudatlan folyamatot vezérel, de nem az értelem vezér lesz, hanem a tudatosságom az bele van foglaltatva, mondja Rav, az általános cél felismerésében. Ugye a végtelen malkutya adja nekem a tudatosságot, és akkor a szívben lévő pontom és a malkut, végtelennek a malkutya, a királysága, ugye, amit a Kabala így ír le, a kölcsönkapcsolatba lépve emeli fel az én tudatosságomat, és akkor ezeket a vágyakat, amikor összerakjuk egy helyes formába, ez visz el bennünket a kapcsolatunk keresztül a helyes tudatossági fokozathoz, hogy ezek a hatalmas mechanizmus, ahogy bevezetésre kerül a kapcsolatunkban, ebben kezd el majd az én énem újra fogalmazódni, és hatalmas erőforrásokat kapok én magam a világ másfajta érzékelésére, és a spiritás univerzum érzékelésére. Oké, na de akkor ez a jövő potenciálja, így van, magyarabb. Hollandiában kérdezik. Van a rendszernek valamilyen magasabb formája, vagy a tudatosságnak valami magasabb formája, vagy létezik ez? A tudatosságnak, ami létezik, az azért létezik, mert a gondolataink uralják azok, tehát a magasabb idő gondolatok, bocsánat, és a tudatosság magasabb szintjei a teremtő támogatásával érhetők el, amikor kilépek a saját állapotomból, és olyan akarok válni, mint a teremtő, a többiekkel, a kapcsolat csoportban megnyilvánítom ezt a szándékomat, de hogyan érthetjük meg, hogy mit akar a teremtő tőlünk, hogy érthetjük meg ezt? Tudjuk, hogy annak nem mindő, de honnan tudjuk ezt? Mit jelent ez? Honnan tudjuk, hogy ő milyen? Hát ismerd meg őt, és akkor megtudod, hogy milyen. Oké. Okay. Tudjuk, mi a teremtő vágyát helyes módon értelmezni? Kérdezi Boris. Azt találjuk, hogy ami feltárul a számodra, az mindig olyan szinten tárul fel, amit te magadon keresztül érzékelsz, mert hasonlóvá válsz. Oké, de nincs leírva a könyvekben, hogy hasonlóvá kell válnunk. A teremtő azt akarja, hogy örömet érez. A teremtő adni akar. Ezt olvashatjuk, mondja Boris. Itt vagyunk. Tehát miért van szükségünk gondolatokra, amire aztán nem is tudunk emlékezni. Tehát, hogy rajtunk keresztül hogy tudunk összekapaszkodni, és hogy tudjuk megragadni a gondolatainkat. Folyamatosan ez egy hatalmas munka, amire valamilyen módon koncentrálnunk kell. Arra van szükségünk, hogy állandóan a cél felé haladjunk, egy örökké mozgásban legyünk, Minden zavar ellenére, turbulencia ellenére. Olyan állapot, minden állapoton így menjünk keresztül. Ezek ilyen, mint a blokkokat raknánk össze. Így van, mondja Rav, tehát most lényegtelen, hogy milyen módon, de a csoport építi tovább a tudatosságot. Na de hogy lehet más emberekkel együtt működni, akik nem tanulnak kabalát? Hát, hogy mit jelent a másodnak a kitöltése? Tehát érezzük, hogy vannak emberek, akik negatív módon befeleségem, akkor mit csináljak? Csak amikor a teremtőhez elkezdesz összetapadni, azok segíteni. Más módszer nincs. Nekem. De sem értem, mert van egy kis probléma itt a hanggal. Tehát mindenki egy csomó, mint a kárt okoznak, nem értik a kabalát, de látnotok kell. Hogy vannak emberek, akiknek pozitív attitűdje van hozzánk állásban, de nem tanulnak kabalát. Én emlékszem, hogy miatt elkezdtem a kabalát terjeszteni, nagyon gyengédek voltunk az emberekkel, elismertek bennünket, akkor kezdtek el bennünket támadni, amikor elkezdtük a kabalát terjeszteni. Tehát amikor az egész világnak kinyitottuk a kabalát, és elkezdtük a kabalát kabalával harcolni az ego ellen, azonnal a kollektív ego is megtámadott bennünket. Tehát minden, amit tettünk, minden, amit az embernek mondtunk, egy csomó ember elkezdett nem egyetérteni velünk, mintha mi ezt a világot tönkre tudom tenni. Na, de hogy lehet ezt elmagyarázni? Hát a teremtő van minden mögött, hogy magyarázzuk ezt el? Rav. Ez nem csak az én irányomba indult meg, mondja Rav. Tehát minden kabbalista megtapasztalja ezt, bármilyen szinten kezdi el a kabbala elérését, rögtön megérzi, hogy az ego megtámadja őt, tehát a gyűlölet veszi körül őt, legszívesebben elvennék tőle mindent. Tehát a középkorban nagyon sok minden dolog történt, ami negatív volt. Ramhalnak menekülnie kellett csak azért, mert kabbalista volt Európából. Oroszországban nagyon sok üldözésnek voltak kitéve. Börtönbe voltak vetve. De akkor mi az a pont, ahol a teremtő megjelenik? Tehát békét lehet teremteni. A teremtés tervével. Ez világos, mondjuk az emberek. Na de a teremtő miért csinálja ezt? Azt értem, hogy az emberek miért csinálják. De világos, hogy az emberek miért csinálják, Szimjom. Tehát miért vannak ellenünk? A teremtő oldaláról mondja Rav, hogy miért fontos az, hogy bennünk egy gyűlölet érjen el? Azért, mert ez segít nekem a kabbalistának, hogy a más emberek között a saját belső minőségemet feltárjam. Na, de ezek csökkentik a kabbalistában lévő belső büszkeséget? Nem, mondja arra. Tehát, ha látom, hogy az egész világ ellenem fordul, és nekem meg kell közelítenem a világot, erőfeszítést kell tennem, hogy elérjek valamit, és ugyanakkor pedig ha barátságos lenne a világ velem, kizárólag teljesen, hogy mit mondok, ebből nem tudni tovább egy millimétert se. Oké, na, de akkor van egy pont a saját belső gonoszságomat, tárják föl a külső gonoszság, amit megértek? Hát, erről nem akarok sokat beszélni, mondja Rav. Boris. Senki nem segítene, hogy és mindenkinek csak kárt okozna, hogyha negatív gondolatokat kezdenénk el nézni. Én értem, mondja Rav, hogy természetes erő jön abból, aki gyűlöl bennünket. Kénytelen, mert az egót akarjuk felszámolni. Oké, na, de akkor ki az, aki szervezi mindezt? A teremtőt? Ki szervezné más, mondja Rav? Egy kérdés. A gondolat az anyagi dolog? Hát persze ezt szokták mondani, amikor meghal az ember, akkor a lelke 20 gramnyi, mondja Rav. Hát ez, mikor meghal, akkor 20 gram, mint a távozna, és akkor mintha a lelket meg lehetne mérni, mondja Rav Mosolyogva. Tehát a gondolat az nem anyagi abban az értelemben. Tehát, tehát a vágya sem anyagi az embernek, hanem van valami érzékszervi érzékelésünk az érzéseinkkel kapcsolatban is, és a gondolatunk érzékelésében is. Ez teszi lehetővé, hogy a nem anyagi gondolatok anyagi formában nyilvánulnak meg bennünk, és ezért egy csomó minden átáramlik rajtunk az általános értelem közelítő erejéből, és ilyen mikrodózisokban kapjuk ezeket meg, és ezek aztán nyilvánvalóan már fiziológiai folyamatok indítanak az emberi testben. Tehát ez csak amikor átható rajtuk a gondolat, az érzés, vagy valami más, akkor reagál a szívünk, vagy az értelmünk, vagy az érzelmi központunk, mert valami fajta fiziológiai folyamat indul be ennek elményeképpen. Oké, na de vannak különböző fizikai érzékelések, amikor azt láthatjuk, hogy az anyagvilágban, mintha változások történnének ennek eredményen. Persze, ez egy más dolog, amiről most beszélsz. Tehát rajtam keresztül az értelem és a szívemnek az munkája eredményeképpen én egy képet alkotok, és akkor beindítom a külső világban ennek a hatását. Tehát minden szűrő, szűrőkön keresztül érkezik el. A kabala segít a szűrők nélkül látni a világot? Akkor mit látnánk, ha nem lenne szűrő? Irgalmatlan is, hogy információt látnál, magyarra. Akkor most jönnek a villámkérdések, mondja Boris. És néhány bejelentés, 22-én, ez az orosz nyelvterületekre vonatkozik, egy Kabbala Akadémia indul, a Kabbala lényege. 18-ig lehet jelentkezni, ez új kurzus. Kabbala alapjai, még egyszer. És ezt akkor most nézzük a kérdéseket. Hogyha gondoltok a teremtőnek, akkor mi az én szerepem? Egyszerűen élem az életem, az kész, betartom a parancsot, ez elég unalmas. Unalmas, mondja Rab. Na, de a teremtésnek mi más lenne a feladata, hanem a teremtőjének a beteljesítése. Tehát nyilvánvalóan én csak egy kismértékben tudom érezni, vagy érzékelni az életemet is. Tehát nyilván az a kép, amit én ábrázolok magamban, az a lenullázódás, az, hogy mennyire tudom magam kivonni ebből, és látni ezt, ami történik. Mi a tudattalan akkor? A tudattalan az valami, ami minden a magasabb szinteken is négy módon nyilvánul meg, az egyenes fény négy elemásának megfelelően, hogy a kabala tanítja. Ez egy állapotsorozat, az elsőtől az utolsóig valóban minden állapot különböző módon nyilvánul bennünk, egy nagy része öntudatlanul. Van a fizikai kornak, miért van az, hogy egyre nehezebb tanulni, hogy öregszik az ember? Rav. Ez, ennek nem csak fiziológiai problémái vannak, hanem az a probléma, amikor elérünk egy szintnek a végét, ahol vagyunk, akkor nehéz tanulni újat. Mi a fantázia? A fantázia az az a vágyunknak egy a valóság által nem behatárolt működése. Az az álom az álomban. Tehát én az utolsó egy kérdéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a vágy az alapvető működése, az alapvető alapanyaga a teremtésnek, és nekünk mindig a vágyunk az, ami gondolkodik, mindig a vágyunk keresi a gondolatokon, és az értelmet is használva a saját kielégülését. Tehát nem mi a gondolataink, amiket megélünk nyilvánvalóan, azok működnek, vagy működnek, de még egy viszonylag lassan működő gondolat is a vágyat szolgálja ki tulajdonképpen. És mindig a vágy az elsődleges, ezt látni kell, soha nem lesz a gondolat elsődleges. És mi az idő? Az idő az is a vágyban zajlik, Rav. Az idő az a teljes vágynak az érzékelése a vágy állapotainak sorozatán keresztül. Oké, és akkor az ember az egy érzékelési folyamatnak a létezésnek az eredménye? Nem. Az ember az valami, ami a teremtővel egyetértésnek az eredménye. A teremtő határoz meg, és az minden helyes módon határoz meg mindent. Mit kíván ön a jövő hétre? A tanulóknak az én kívánságom a jövő hétre, mondja a... Ma egy nagyon érdekes este lesz, én azt tanácsolom, hogy vegyetek részt és nézzétek meg az egységestét. Ez Izraelnek lesz az egysége, az izraeli csoportoknak az egysége. A felső erőt akarjuk magunkra vonni, és a következő héten pedig küldjetek el, mit akartok hallani. Szeretnék hallani rólatok, mindenkit ölelek, és jövő héten fogunk újra találkozni. Mindenkinek viszontlátásra.